Jó estét kívánok! Köszöntöm mindazokat, akik megtisztelték előadásomat jelenlétükkel, és külön köszöntöm azokat, akik az éter hullámain keresztül követhetik ezt az előadást határon innen és határon túl. Ma este, mint ahogy hallották, a genetikailag módosított szervezetekről fogok előadást tartani, Tények, remények, fikció címmel, mégpedig azért, mert ahogy hallották, ez ma az európai társadalmokat, különösen napjaink emberét igencsak foglalkoztatja. Tudomásom szerint a műsor szerkesztői készítettek is egy ilyen kis filmet, hogy mi az utca emberének a véleménye a géntechnikai úton módosított élelmiszerekről. Kérném talán a filmet.
Az egészségre ártalmas, úgy tudom.
Hát, hogy nem jó. Árt az egészségnek.
Nagyon rossz véleményem van róla, mert hosszú távon nem vizsgálták ezeknek a hatásait, és úgy gondolom, hogy nagyon sok negatív hatása van, amiről nem tudunk, és ez lehet, hogy csak évtizedek múlva, lehet, hogy pár év múlva fog kiderülni, de valószínűleg erről majd egyes források mélyen hallgatnak, akiknek érdeke az, hogy génkezelt élelmiszereket áruljanak.
Azt tudom, hogy be van tiltva Magyarországon, nem lehet. Azt sem tudom igazán, hogy mondjuk külföldön, ahol lehet, milyen tapasztalatok vannak. Szerintem ez még egy-öt éven belül nem fog kiderülni.
Sokkal jobb a természetes élelmiszer, meg a bio, de a génmódosítottakat egyáltalán nem tudom elfogadni.
Ha tudományosan meggyőzőek azok az érvek, hogy ez nem káros, különösebben fogyasztok szívesen ilyen élelmiszert?
Nem tudom, ki tudja, lehet, hogy már ettünk is.
Az édesanyám hozott apukának, és én kóstoltam is. Az íze az semmivel nem különbözik szerintem az eredeti ízektől, finom volt. De jó volt tudni azt, hogy ilyen kezelve vannak.
Hallottam róla, és nem fogyasztanék szívesen. Így is elég ártalom éri a szervezetet mindenféle mesterséges anyagok által. Szerintem nincs szükség arra, hogy még idegen géneket vigyünk be a szervezetünkbe.
Ha van választásom, hogy mit vehetnék helyette, akkor nem hiszem, hogy ezt választanám.
Én gondolom, hogyha ennyi komoly ember foglalkozik vele, akkor az egy komoly dolog lehet.
A génkezelés az egyfajta mesterséges dolog, amit a természet ugyanúgy önmaga elvégez. Itt a természet, amit 30 év alatt végezel, azt a génkezelése, ami már intenzív módosításokkal egy-két év alatt eléri.
Azt is tudom, hogy a génmódosított élelmiszerekkel végülis valamennyire az emberiséget is szolgáljuk a termékenység növelés, vagy a termelékenység növelésével, tehát ilyen szempontból végül is nincsen különösebb kifogásom ellenük.
Hát nem tudom, hogy most fogyasztunk-e vagy sem, mert sok mindent teszünk, amiről nem tudjuk, hogy micsoda.
Ha bebizonyosodna, hogy lehet fogyasztani, akkor szerintem csak a javunkra válik. De addig, amíg nem, addig maradnak a hagyományos ételeknél.
Hát azt hiszem, hogy jellemzi a jelenlegi helyzetet az utcaemberének a véleménye. Azt is mondhatom, hogy 6 évvel ezelőtt is készítettünk egy ilyen filmet, és ugyanaz volt a vélemény, mondhatnánk azt is, hogy nyugaton a helyzet változatlan. Mielőtt azonban a géntechnológiai úton módosított élőlények világába vezetném önöket, meg szeretném invitálni önöket egy kis időutazásra. Ígérem, hogy nem megyünk vissza az ókori görögökhez, már csak idő hiányába miatt is, csak a történelmi újkor kezdetéig, és ezt a filmművészetet segítségét kérem meg, 1492 filmet kérném bejátszani.
Thank you.
Hát ezzel kezdődött meg a globalizáció. Kolumbusz és követői tulajdonképpen aranyat, drágakövet kerestek, és sokkal többet találtak, ismeretlen, számukra ismeretlen növény és állatvilágot ismertek meg, ismeretlen új ízeket, gyümölcsöket, zöldségeket, fűszereket, kiváló ízű zamatú élelmet. Itt ki szeretném használni a technika adta lehetőséget, és megkérem műsor vezetőjét, hogy tegyen föl egy kérdést önökkel ezzel kapcsolatosan.
Arra kérem önöket, hogy vegyék kezükbe a szavazógépeket, a szavazókészülékeket, és már is mondom a kérdést. Önök mit gondolnak? Napjaink európai növénytermesztése milyen százalékban termeszt más kontinensről származó növényeket? A. Kevesebb, mint 23%-ban. B. 47%-ban. C. 58%-ban. Avagy D. Több, mint 95%-ban. Kérem szépen önöket, hogyha jól átgondolták a választ, akkor nyomják meg az önök által helyesnek vélt válasz kódját. Nagyon kíváncsi vagyok az eredményre, még egyszer elmondom azért a kérdést. Napjaink európai növénytermesztése milyen százalékban termeszt más kontinensről származó növényeket? Hát meg igen. Is van akkor a kiértékelés. A legtöbben a C választ jelölték be, vagyis azt gondolják az itt ülők, hogy 53%-ban és körülbelül fele arányban termesztenek Európában más kontinensről érkező növényeket. Mi a helyzet, mi a valóság, professzor úr?
Hát nem lett meg a válasz, ugyanis a helyes válasz a 4-es, mert több mint 95%-ban más kontinensről származó növényeket termesztünk. Gondoljanak csak az őszi barackra, vagy a kajszi barackra. Őshazája Ázsia, pontosabban Kína. Vagy a búza, mindennapi kenyérgabonánk. A búza Kis-Ázsiából származik, amúgy is az ember állította elő három fűfélének a összehozásából. Vagy a hüvelyes növényeink közül vegyük a borsót, ami Közép-Ázsiából származik. A lencse Kis-Ázsia és a Közel-Keletnek a növénye. De vegyünk egy dísznövényt. Mindenki szereti Magyarországon a muskátlit, a magyar kerteknek az egyik kedvenc növénye. Őshazája Dél-Afrika, ahol több mint 300 faja ismert. De visszatérve az új világ felfedezésére és az azt követő felfedező utakra, egymás után indultak el a, nem csak a földrészek felfedezésére, a hajóutak és kereskedelmi utak, emlékezzünk csak Cook kapitány felfedezésére, aki szintén az összes helyen, ahol megfordult különböző növényeket és gyümölcsöket hozott vissza Európába. Vagy talán néhány hete láthatták a televízióban a Lázadás a Banti című kalandfilmet, ami azzal indul el, hogy az angol királyi főkertész az admiralitáson elmagyarázza, hogy mi az a kenyérfa, bemutatja a rajzát, hogy ezért kell elmenni. De híres tudósaink is elmentek világfelfedező útra, csak a legközismertebbet, Charles Darwint említeném, aki nem csak a növények és állatvilágnak a feltérképezésért ment el a világba, hanem azoknak a felhasználása is a cél volt. Hány és hány növényt hoztak haza, de gondoljanak az új világra, ahol olyan jelentős növényeket hoztak el a Kolumbuszt követők, vagy Kolumbusz, mint közül néhányat, csak a legfontosabbat szeretnék kiemelni, a paradicsom, a burgonya, a kukorica, a dohány, a bab vagy a paprika. Apropó a paprika. Mi magyarok nagyon büszkék vagyunk, hogy ez egy magyar növény, hungarikumnak nevezzük. Őshazája pedig mai Bolívia területére esik. Egyébként Kolumbusz hajóorvosa az egyik első hajóút alkalmával hozzát Európába, és annak ellenére, hogy Európában volt, elterjedése csak a napóleoni háborúk után történt meg, az 1800-as évek elején, amikor az angol tengeri blokád a kikötőkbe nem engedte be az indiai fűszer szállítmányokat, és valamilyen alternatív fűszernövényre volt szüksége a konyhának. Magyarországon pedig mindössze 100 évre tehető vissza a paprika elterjedése, egyrészt köszönhetően az étkezési paprika behozatala és ennek a termesztési kultúra, amikor a bolgár kertészek a 900-as évek elején letelepedtek Magyarországon, Míg a fűszerpaprika esetében közismert az, hogy Nobel-díjas tudósunk Szent Györgyi Albert a paprikából tisztította a C-vitamint, ami egy jelentős lökést adott a paprika magyar nimbuszának és elterjedésének. A paprika egyébként megtalálta itt a Kárpát-medencében a legkedvezőbb talaj és éghajlati körülményeket, aminek a következtében második géncentruma alakult ki, és kifejlődött mind a forma és ízgazdagsága ennek a növénynek. De tovább lépve Európa élelmezését jelentős mértékben átalakította a burgonya behozatala. Olyannyira, hogy amikor a burgonyavész fellépett Írországba, az éhínség következtében az írek ezrei költöztek el Amerikába az éhínség miatt. A nemesítés kezdettől fogva az emberiség egyik nagyon szép feladata volt, amikor válogatta, szelektálta a növényeket, és mindig a legjobb számára, a legjobb tulajdonságuk felé próbált olyan növényeket nevelni, amelyek az emberiségnek kedvező volt. Ennek az egyik legszebb példája egyébként a kukorica, és ez a nemesítés, tulajdonképpen a tapasztalati nemesítés akkor lépett előre nagyot, amikor Mendel Gergely, Ágoston rendi szerzetes megfigyelései alapján leírta az alapvető genetikai törvényeket. Ennek egy egyszerű menetét mutatja be, ez az illusztráció, a mendeli öröklődés menetét mutatja be, két tulajdonságon bemutatva a virág alakja és színének az orrát. Gondolják el, hogy milyen különböző variációk alakulhatnak ki pusztán két tulajdonságnak az öröklődéséből, és most, amikor tudjuk, hogy egy növénynek több mint 20 000 génje van, ennek a borzasztó nagyszámú kombinációnak a követése már csak a bioinformatika segítségével lehetséges. Mint említettem, a kukorica a nemesítés egyik látványos példája. Kérem szépen, a régi, korszerűtlen kukoricák, azok még nagyon alacsony termésmennyiséget tudtak biztosítani, de a hibrid vigor felfedezésével a genetikai potenciáliát a kukoricának meg lehetett emelni. Ezt mutatná be például az a dia, amely bemutat különböző dél-amerikai kukorica tájfajtákat és a mai korszerű hibridet, a hibrid magját, míg a következő ilyen ábrán ezeknek a csöveit tudnánk bemutatni a képernyőn, mint itt látható. A különböző típusú kukoricák láthatók, középen az első egyik leghíresebb martonvásári hibrid. Egyébként meg kell említeni nem kis büszkeséggel, hogy Európában az első kukorica hibridet Pap Endre magyar kutató állított, nemesítő állított elő több mint 50 évvel ezelőtt. Ezek a mai hibridek a elmúlt évi termés eredmények ismeretében 7 tonnát tudtak produkálni a tájfajtákhoz képest, ami mindössze 1,5 tonnát tud általában produkálni. Ez a nagy mennyiségű élelmiszer az elmúlt évszázadban tudta biztosítani azt, hogy az egyre növekvő lakossága a világnak az megfelelő mennyiségű élelemmel legyen ellátva. Hogy milyen mértékű volt a lakosság növekedése, az szinte elképesztő, hogyha nézik a számokat. Egy évszázad alatt 1 milliárdról több mint 6 milliárdra növekedett meg, és a grafikonon látható az elmúlt 50 évnek a emelkedési görbéje. 1950-ben a világ lakosságának a száma 2,5 milliárd volt, ma 2006 év elején 6,5 milliárd lakos él a Földön. Emellett, a nagyszám mellett még mindig sajnos mintegy 800 millió ember éhezik, vagy az éhség, vagy az alultápláltság miatt betegségekbe pusztul el évente. A GM növények, a genetikai módosított növények erre oldanának, adnak egy megoldást, egészségesebb és nagyobb termést biztosítva. Elterjedésük főleg azt teszi lehetővé, hogy sokkal kisebb mezőgazdasági területen egy intenzívebb és hatékonyabb mezőgazdaságot lehessen művelnünk. A felszabaduló területeket meg visszaállíthatjuk természetes életközösségekké, és kivonhatjuk a mezőgazdasági termelésből. Nem szabad elfelejteni, hogy a Föld területének mindössze 6%-a mezőgazdaságilag művelt terület, a többi sivatag, óceán, jégtakaró, hegy, szikla. Nagyon kicsi ez a 6%, és ezen a 6%-on kell ezt a 6,5 milliárd embert megfelelő mennyiségű és minőségű élelemmel ellátni. Látható, hogy Európa egy sor növényt importált más kontinensekről, és ez nem állt meg. Olyannyira nem állt meg, hogy a 900-as évek elején a szóját is elkezdte felhasználni Európa, amit előtte csak az Újvilág és Ázsia használt takarmánynövényként vagy emberi táplálékként. Ez annyira elterjedt, hogy manapság már Európából a közismert takarmánynövényt, a lucernát is nagymértékben kiszorította. Vagy vegyünk egy egész legújabb példát, ami minket is érint. Magyarországon mintegy 30 évvel ezelőtt ültették először el a kivit, az új-zélandi eredetű gyümölcsöt, ami a mai konyha és a gyümölcs fogyasztás egyik kedvelt csemegéje. Tehát látható, hogy ezek a növények továbbra is más kontinensekről jönnek, és ennek következtében örülhetünk, hogy Európa lakossága mindig egy nagyon változatos és gazdag ebédlőasztalhoz tud leülni. De ez mind a globalizációnak az eredménye. A múlt század második felében a felfedezések megváltoztak. Óriási lépésekkel ment előre a világ. Ilyen lépés volt az, amit, hogyha visszaemlékezünk az előző 1492-es film bejátszására, talán megkaphatjuk azokat az igen lényeges pontokat, amikor Kolumbusz az új világ földjére lép. Hasonlóan ezekhez a lépésekhez még egy nagy áttörés volt az emberiség történetében a múlt század második felébe. Hasonló jelentőségű lépések a történelemben, amikor az ember a Holdra szállt. Bízom benne, hogy Armstrong első lábnyomait nyomon tudjuk követni, jelentőségének megfelelően. De közben meg kell említsem azt, hogy ugyanilyen nagy jelentőségű a molekuláris biológia első lépése, a molekuláris biológiának a bevonulása a növény nemesítésbe. Ezzel az új technológiával lehetővé válik az, hogy egy-egy adott tulajdonságot meghatározó örökítő anyagot azonosítsunk, izoláljunk, és úgynevezett expressziós vektorba építve azt átvigyük egyik élő szervezetből a másikba. Nem akarok kitérni ennek a technikai részleteire, Veneciáner Pál professzor úr igen elegáns előadása a Mindentes Egyetemében korábbi szemeszterében rámutatott minden lépésére ennek a nagyon szép molekuláris technológiának, ezeknek a lépéseknek a bemutatására. A hagyományos nemesítés így egy új technikával bővült. Ez lehetővé tette, ugye, mint említettem, a megfelelő tulajdonságok átvitelét, és ahhoz, hogy ezzel megérkeztünk ugye a genetikailag módosított élőlények világába, szeretném önöknek ennek a fogalmát meghatározni. Nagyon sajnálatos, hogy a sajtóban, a egyre bulvárosodó sajtóban, amely sajnos nagyon sok téves információt közöl, sokszor a tudományos fantasztikum határait is meghaladó eredményekről számol be. Így reális képet igazán nem kaphatunk a géntechnológia és a GMO-król. Ezért az elnevezése is a sajtóban elég vegyes, ahogy mondják. Van, aki génkezelésről beszél. Génkezelés az nem ismert, nem fedi a valóságot, ugyanis kezelni az ember fogát szokta a fogorvos, vagy amikor a villamosra felszállunk, mi nekünk kell a jegyet kezelni. A gén manipuláció se igazán helyes kifejezés. Az angol szász irodalomban ez érthető, mert az angol szász irodalomban a manipuláció nem pejoratív értelmű, mint a magyar nyelvben. A gén piszkálás is egy eléggé lekicsinylő kifejezés. Azt hiszem a leghelyesebb a géntechnológiai úton módosított, vagy génsebészeti úton előállított növény, amely alatt azt értjük, hogy olyan módon alakítottuk át az élő szervezetet, amely természetes úton a természetben valószínűleg nem jöhetett volna létre, vagy csak igen hosszú evolúciós időszak alatt. Ha valaki sétál a folyóparton, akkor sokszor lát olyan fűszfákat, amilyen hatalmas kéregburjánzás kinövések találhatók, de egy szőlész is ugyanezt tapasztalhatja a szőlőveszőn, hogy ilyen tumorszerű képződmények vannak. A növénykortannal foglalkozó kutatók megállapították, hogy ezt egy talajbaktérium, az Agrobacterium tumefaciens baktérium okozza, amely átprogramozza a növénynek a sejtjeit, és sejtburjánzást, tumort, magyarul növényi rákot okoz. A növénykortannal foglalkozók a molekulás biológiát felhasználva ezen már túl is léptek, és meg tudták határozni, hogy mi az, ami ezt a tulajdonságot okozza, hogy a sejt átprogramozásával a növény ilyen sejtburjánzást fog mutatni. Ebben az agrobaktériumban található egy kör alakú, kromoszomán kívüli kis cirkuláris DNS, amelynek van egy úgynevezett T-DNS-e, a T-plazmidon, a tumorindukáló plazmidon, és ennek az a képessége, hogy ezen van egy olyan szakasz, ami be tud épülni a növény kromoszómájába, tehát egy növényből, vagy bármilyen élő szervezetből ki tudunk venni egy idegen tulajdonságot, egy tulajdonságot, beépítjük ebbe a baktériumba in vitro, majd a baktériumot felszaporítjuk, és ezt a úgynevezett tumorindukáló plazmidot egy másik növény szárába oltva, ott átalakítjuk, és a növény transformáció megtörténik. Ez egy eléggé egyszerű sematikus ábrája, hogy hogyan tudunk átvinni egy idegen gént egy másik növénybe. Ennek sokkal bonyolultabbak a lépései annál, hogy egy ilyen előadás keretében, részletében megbeszélnénk, és kitérnénk rá. Azonban azt is el tudtuk érni, hogy már nincs sejtburjánzás, mert a sejtburjánzást meg tudjuk akadályozni csak azáltal, hogy tudjuk, hogy mi az a nukleinsav szakasz, örökítő anyag, ami ezt indukálja, tehát egyszerűen csak ki kell vágni belőle, és helyére egy általunk meghatározott kedvező tulajdonságú gént kell beépíteni, és azt átvinni a másik élő szervezetbe. Ez tulajdonképpen úgy tekinthető, mint az agrobaktérium, mint egy postás, aki a levelet elviszi az adott címre. Az érdekessége az ennek, hogy egy időben ezt a új génmódosított növényt két kutatócsoport az Egyesült Államokban és Európában szinte egy időben közölte le, 1983-ban, és ettől kezdve szinte napi gyakorisággal tapasztalhattuk az újabb és újabb génátviteli eredményeket. Itt meg kell említenem, hogy ez az első kísérlet modellkísérlet volt, amikor antibiotikum rezisztencia gént, egy baktériumból származó rezisztencia gént építettek be a növénybe modellként, és ez azért volt fontos, mert az antibiotikum rezisztencia kialakításával lehetővé vált, hogy sejtszinten lehessen megcsinálni ezt a transformációt, genetikai átalakítást, és táptalajon in vitro kiválogatni azokat a sejteket, amelyek rezisztensé váltak, tehát a sikeres transformáció, átalakítás megtörtént. Természetesen ma már nem markergénekkel és modellekkel, hanem igen fontos tulajdonságokat visszük át különböző növényekbe, olyannyira, hogy a technika első leírásától és sikeres eredményétől számítva 13 évvel már a világon elkezdték nem kísérleti célra, hanem kereskedelmi célra termeszteni ezeket a növényeket, és egy grafikon mutatná azt, hogy az elmúlt 10 évben hogyan emelkedett ez a termőterület, a narancssárga görbe mutatja az össztermőterületet, míg a zöld mutatja a fejlett, gazdaságilag fejlett országokat, illetve a kék grafikon mutatja a leggyorsabban fejlődő országoknak a termőterület növekedését. Mint látható, 10 év alatt 1,6 millió hektárról 91 millió hektár fölé növekedett ez a terület. Hogy ezt kicsit valahova el tudják helyezni, ez területileg, minthogyha Benelux államok, Németország és Franciaország teljes területe csak ilyen növénnyel lenne beültetve, azonban ez jelenleg 4 nagy növényre korlátozódik, mégpedig a repcére, a kukoricára, a szójára és a gyapotra. Ezek a növények olyan tulajdonságokat hordoznak, amely mind növényvédelmi célú, magyarul vagy rovarellenállóak, vagy pedig gyomírtószernek állnak ellen. Miért történt ez? Azért, mert a 60-as években nagyon ismert volt Rahel Carsonnak a Néma tavasz című könyve, amelyben felhívta a mezőgazdaság intenzív kemizálásának következtében fellépő negatív környezeti hatásokra a véleményt, és ekkor a növényvédőszer gyártó vállalatok azonnal alternatív megoldásokat kerestek, a tudománnyal karöltve. És ez így azt eredményezte, hogy egymás után ilyen növényeket kezdtek el termeszteni, és az új növények tulajdonképpen tért hódítottak, sokkal hatékonyabb gyomírtószerekkel, illetve a biológiai növényvédelmet alkalmazva egy szintén talajlakó baktériumból, a Bacillus thuringiensisből azonosították annak a tulajdonságnak a génjét, amely egy kristályos fehérjét képez a baktériumból. Ez a kristályos fehérje egy protoxin, amely bizonyos rovarcsoportoknak a bél rendszerében megfelelő lugos közegben toxinná alakul, és megfelelő receptorokon keresztül ezek elpusztítják az illető állatot. Ezek annyira specifikusak, ezek a toxinok, hogy vannak csak szúnyogokat írtók, vannak specifikusak a legyekre, és vannak amelyek a lepkékre. Emberre, állatra semmilyen toxikus hatásuk nincs, ugyanolyan fehérje, mint egy albumin, tehát bátran lehet fogyasztani, sőt olyannyira, hogy a Rahel Carson, aki a Néma tavaszt írta, ő javasolta még, hogy mindenképpen a Bacillus thuringiensist kellene használni növényvédőszerként biológiai védelemre, amit egyébként használunk is, hogyha a balatoni szúnyogírtásra gondolnak, azt ilyen biológiai növényvédelemmel, kipermetezett baktériummal, illetve készítményekkel tudják kontrollálni. Ennek illusztrálására, hogy ez milyen nagy mennyiség, az, hogyha olyan BT növényeket termesztünk, hogy nem kell konvencionális rovarírtókat használnunk, álljon itt ez a példa a nagyságrendet mutatva, ez egy 40 tonnás amerikai kamion, 328 ilyen kamiont lehetett volna 2000 évben megtölteni növényvédőszerrel, amit nem permeteztek ki az Egyesült Államokba, csak azért, mert ilyen gyapotot termesztettek, még hozzá kell téve nem a 100%-os BT, tehát GM gyapotról van szó, hanem elenyésző százaléka a teljes területnek. Tehát ez jelentős környezet terhelés csökkenést jelent, valamint a farmernak, a gazdálkodónak költségtakarékosságot, hiszen nem kell ötször permeteznie évente, ami egyrészt vegyszerfelhasználásban is árban jelentkezik, nem kell ötször munkaerővel kimenni permetezni, és nem csak, hogy nem kell permeteznie, hanem még dízelolajat sem használ föl a permetezésre a munkagépnél, ami a széndioxid kibocsátás is jelentős mértékben csökkenti. Az első eredmények, amelyek látványosak voltak, természetesen magukat a kutatókat is elgondolkoztatták, és azt mondták, hogy hoppá, olyan dolgokat tudunk most fajok között egyik élőlényből a másikba tulajdonságot átvinni, ami a természetben rövid távon nem történhet meg, hogy ezt mindenképpen valahogy jogilag szabályozni kell. Ekkor Paul Berg, aki később Nobel-díjat is kapott az első sikeres génátültetésére egyébként, 10 társával, több mint a fele ezeknek a kutatóknak, a ma már Nobel-díjas, összeültek a kaliforniai aszilomárba, és egy memorandumot hirdettek még a saját kísérleteikre is, hogy addig, amíg az állam nem szabályozza ezt a kérdést, addig ők nem végeznek tovább kísérleteket. Ez azért is volt, mert abban az időszakban, 1970-es évek elején volt a biológiai fegyverek betiltásának egyezménye, és a tudósok felelősséget éreztek, hogy egy ilyen technika, ami elvileg rosszra is használható, ne kerüljön rossz kezekbe, tehát megfelelő nemzeti és nemzetközi szabályzást kértek. Ez meg is történt mind az Egyesült Államokban, mind pedig a fejlett világban, az Európai Unióban is, és ezt a értelemszerűen hazánkban is szabályozták, még mielőtt az Európai Unió tagjai lettünk 1998-ban, és ezek a szabályozók, amik először nagyon szigorúak voltak, a National Institute of Health, az Amerikai Egészségügyi Minisztérium az első direktívát úgy adta ki, hogy bizonyos kísérleteket csak szkafanderbe lehetett elvégezni. Ma már bátran állíthatom, hogy azokat a kísérleteket, amikor olyan biztonsági jelesek voltak, egy közönséges laboratóriumban is el lehet végezni. Tehát ezek a szabályzók a tudás és a felhasznált tapasztalat értéke megemelkedésében jelentős mértékben enyhültek és más lehetőséget biztosítanak. Tehát a jogi szabályozás megtörtént, és talán itt újra a műsor vezetőjét megkérhetném, hogy tegyen fel önöknek egy kérdést.
Újabb közönségszavazás következik tehát. Ezúttal a kérdés így szól. Hallottak-e már önök arról, hogy van különbség az új világ és az Európai Unió szabályozása között? A. Igen, B. Nem. Tehát önök szerint, és tudnak-e róla, hogy van különbség az új világ és az Unió szabályozása között? Kérem szépen, hogy voksoljanak, és mindjárt látjuk is az eredményt. Igen.
Hát akkor ezek szerint nagyon szerencsés, hogy a szabályozás kérdésében közönség tájékozott, mégpedig azért, mert igenis van. Ugyan mindkét gazdasági nagyhatalom, ha szabad azt mondani, korán szabályozta már a géntechnikai úton módosított tevékenységet. A két szabályzónak egy alapvető filozófiai különbsége van. Az Egyesült Államok és Kanada nem tekinti azt érdekesnek, hogy milyen úton állítjuk elő ezt az új növényt, a produktum érdekli, az új van-e valamilyen környezeti vagy egészségre negatív vagy bármilyen hatása. Az Európai Unió egy úgynevezett elővigyázatosság, megosos megközelítés vagy elv alapján már azt szabályozza, hogyha biotechnológia vagy géntechnikai úton szabályozott vagy módon állítjuk elő azt a növényt. Tehát ez az alapvető különbség, ez egy nagyon óvatos megközelítés, és mint talán korábban még emlékeznek, említettem, hogy az európai és amerikai kutatók pontosan egy időbe fedezték fel ezt a technikát, és eredményes közleményt jelentettek meg, és sikert értek el a géntechnikai úton módosított növények területén. Azonban Európa és Amerika gazdasága másképpen működik, a technológia, transfer hatékonysága Európában messze elmarad az Egyesült Államokétól. Szellemesnek mondhatjuk ebben az esetben azt a hasonlatot, hogy az amerikai és az európai homokóra annyiban különbözik egymástól, hogy az amerikai homokóránál, ahogy a homokszemek peregnek lefele, mindig egy dollár esik le egy homokszemmel az Európai Unió homokórájába, pedig a homokszemekkel egy-egy paragrafus. A rádió és televízió riportokban sokszor megfogalmazódik, és a kutatók maguk kiállnak amellett, hogy számos kérdést meg kell vizsgálni, alaposan körül kell járni, mielőtt ezek a növények a szabadföldre kikerülnek. Ez legyen a sajtóba írott, vagy az elektronikus média, számos olyan kifejezést használ, ami egyrészt a sajtó szakzsargonja, ha szabad azt mondani, illetve a politika használja, amivel a tudomány nem igazán tud mit kezdeni. Melyek ezek a kifejezések? Hát ilyen például a kultúrsivatag, genetikai kizsákmányolás, Frankenstein food, szupergyom, vagy méreggyár. Ezek fedik a bizonyos értelemben azt, amiről az aggodalom kifejtése a civil szervezetek vagy maguk a kutatók részéről megfogalmazódnak, azonban mégis a tudomány másképpen áll ezekhez a kérdésekhez. Ugyanis vegyünk egy ökológust. Ugye megkérdezik a TV riporterek, hogy hát hogy van az, hogy különböző szakemberek másképpen vizsgálják a kérdést, más, teljesen más az álláspontjuk ebben a kérdésben. Hát vegyük az ökológusokat. Az ökológusok a természetes életközösségek szabályaival, összefüggéseivel, törvényszerűségeivel foglalkoznak. Számukra bármilyen intenzív emberi beavatkozás ezekbe a rendszerekbe, ezeknek a lerombolását, megszüntetését, befolyásolását, károsodását jelentik. Akár legyen ez egy folyószabályozás, egy gátépítés, egy házépítés, egy gyárépítés, egy városépítés, vagy maga a mezőgazdaság. A mezőgazdaság az egy gazdasági tevékenység. A mezőgazdaság az, ahol tulajdonképpen a mezőgazdász mit csinál? Lerombolja a természetes életközösséget, kivágja az erdőt, felszántja a földet, és helyére egy növényt választ ki, egyet ültet, a többit írmagját és kiirtja azért, hogy annak az egynek, az általa preferált növénynek helyet és színteret adjon. Tehát itt a képen látható egy elzászi szőlőültetvény, amely egy szőlész, egy borász, egy mezőgazdás számára maga a paradicsom, egy ökológus számára pedig egy kultúrsivatag. Természetesen ennek vannak hátrányai az ilyen úgynevezett kultúrsivatagoknak, hiszen a 60-as években az Egyesült Államok kukorica övezetébe fellépett egy levél gomba betegség, amely szinte kipusztította a teljes kukorica övezetet, és akkor Európába jöttek át az amerikaiak a kukorica magér. Igaz, hogy nemesítéssel pár év alatt megoldották ezt a kérdést, és azóta semmi probléma nincs, de erre föl kell készülni, mert ezeknek a ültetvényeknek a genetikai állománya annyira homogén, hogy bármilyen járvány pillanatok alatt el tudja söpörni. Erre jó példa a mexikói kutatóknak az a megfigyelése, hogy az agave, amely Mexikó egyik nemzeti növénye és egyben a tequila pálinka alapanyaga, az olyan genetikailag homogén, valószínűleg egy növényből származik az ültetvény sorozat, ami Közép-Amerikában van. Tehát ha bármilyen járvány fellép, akkor az biztos, hogy azt gazdasági károkat és az ültetvények kipusztulását jelenteni. Sokszor halljuk, hogy a biológiai sokféleség is csökken. Természetes, minden mezőgazdasági tevékenység, mivel megváltoztatja annak a területnek az ökológiáját, az ökoszisztémát, ebben jelentős mértékben csökkenti. Viszont mégis a géntechnológia nemhogy csökkenteni a biológiai sokféleséget, hanem magán az úgynevezett agroökoszisztémába, tehát a mesterséges ökológiai rendszerben, amit a mezőgazdász állít elő, éppen azért, mert nem kell széles hatókörű és hatósugarú növényvédő szereket, rovarirtókat használni, ezért megnöveli a természetes populációját a nem célzott szervezeteknek, tehát egy kvázi egészségesebb biotópot állít elő. Sokszor felmerül az is, hogy ha egyszer kiengedjük ezeket az élőlényeket a természetbe, akkor nem tudjuk visszafogni, nem tudjuk visszaszerezni, egyszer már kibocsátottuk, hiszen nem tudunk utána futni minden élőlénynek. Bizonyos értelemben ez igaz, gyakorlatilag azonban mégse. Ha emlékeznek a közönség, a megtisztelő vendégek nagy része fiatal, tehát nem élt az 50-es évek elején, nem tudta, hogy akkor Magyarországon gyapotot termesztettünk felső utasításra, és ha ma kimegyünk a földekre, egyetlen egy tábla gyapotot nem találunk, sőt, még gyapot géneket se. Sőt, amikor próbáltunk az archívumba az 50-es évek híradóját megkeresni, még a bemutató híradókat se találtuk erről meg. Tehát az a helyzet, hogy a mezőgazdaság vissza tudja venni ezeket. Sajnos az is a baj, hogy ezek a háziasított élőlények, ezeknek az életképessége, a fitnesse mai angol szóval, ezek messze elmaradnak a vad növényekkel szemben. Olyan mértékben elmaradnak, hogy a vad populáció mindig túlnövi, és ha egy ilyen növényt kiengedünk egy természetes, hagyományos nemesítésűt vagy háziasított mikróbát, mindig újra és újra ki kell engedjük. Gondoljunk arra, hogy a rizóbium, amit a talajoltásnál használunk, minden évben be kell oltani a talajt ahhoz, hogy azt a megfelelő nitrogénkötési képességét a növénynek a szimbiózis kialakítására tudjuk. Mert a vad talajban előforduló és kevésbé jó nitrogénkötésben résztvevő vad baktériumtörzsek túlnövik a laboratóriumi körülmények között, majdnem azt mondom, hogy dédelgetett és emiatt gyenge életképességű baktériumokat. De a biológiai növényvédelem is minden évben elő kell állítsa azt a rovar populációt, amit zárt rendszerbe fölhasznál üvegházakba különböző kórokozók és kártevők ellen, csak azért, mert kipusztulnak, mert nincs az életképességük, nem olyan erős, mint a természetes növények. A nemesítő, hogyha elfelejtkezik egy általa előállított fajtáról, és ott hagyja néhány éven keresztül, elfelejtkezve róla, 5 év múlva már nem ismeri föl az eredeti fajtáját, mert úgynevezetten visszavadul, mert nincs rajta a nemesítő szelekciós keze, és az a évről évre való munkája. Sok esetben felmerül az a vízió, hogy elszabadulnak a gének. Elszabadulnak a gének, vegyük a kukoricát. Hát kérem szépen, a kukorica, ha génjei elszabadulnának a pollenekkel, az a természetes életközösségben semmilyen kárt nem okozhat, mert a kukoricának a őse vagy vad rokonfajai nem élnek Európába. Élnek viszont Mexikóba. Mexikóba él a kukorica őse, a teoszinte, amit egy képen talán be tudunk mutatni. Ez a teoszinte, amely egy kicsi 3-5 soros torzsa virágzattal és csőképzéssel egy bokrosodó típusú gyomnövény, közönséges gyomnövény, amely rendszeresen, mivel együtt él a kukoricával, amelyet a teoszintéből állított elő a nemesítés, a szelekció, az évek során az emberiség, ez rendszeresen beporzódik, de mind a mai napig a teoszinte maradt, sőt, segít a fentmaradásába, mert a nemesített kukorica, a tájfajták föntartják azt mindig, hogy életben maradjon a teoszinte. Tehát még ott se, ahol az őshazája van, és a úgynevezett géncentrum a növénynek, ott sem okoz környezeti problémát. Természetesen oda kell figyelni, mégpedig azért, mert Európából van egy botanikai megfigyelés, amely azt mondaná, és azt mondja, hogy megfigyelték, hogy a Németalföldön egy vadrépa levéllemeze kezdett hasonlítani az elmúlt évszázadban a nemesítettéhez, és ezt arra vezetik vissza, hogy az intenzív pollen elszabadás és keresztbeporzás miatt kvázi megjavultak azok a növények, és egy kicsit a nemesített fajtákhoz hasonlít. Ez ténylegesen így van, de maguk a botanikusok elismerik, hogy ez lehet, hogy az emberi tevékenység nélkül is kialakult volna, mert ez egy előnyt biztosít annak a növénynek, ez a kedvező levéllemez alak a növény fentmaradásához, tehát lehet az, hogy ez a természetben előfordulhatott is közben. Tulajdonképpen összegezve megállapíthatjuk azt, hogy a géntechnológia kevesebb környezeti kockázatot jelent számunkra, mint a hagyományos növények termesztése. Csökkenthetjük a termőterületet, és még akkor is tudjuk biztosítani a növekvő populációnak, a világ lakosságának az ellátását. És ki kell hangsúlyoznom, mint említettem, hogy sokkal kevesebb növényvédőszert kell felhasználjunk, ami a környezet terhelését és a növények előállítási költségeit jelentős mértékben csökkenti. Az a helyzet, hogy ma a utca embere, napjaink társadalma minden új technológiától nulla kockázatot vár el. Azonban az a helyzet, hogy a tudomány a legjobb akarat ellenére sem mondhatja és állíthatja, hogy nulla kockázatot tud biztosítani, vagy nulla kockázatot kellene tudnunk biztosítani. Erre álljon itt egy nagyon egyszerű anekdóta befejezésül, amely a kockázatbecsléssel és a kockázatbecsléshez kapcsolódik. A hadügyminiszter megbízza a vezérkari főnököt, hogy van egy új rakéta, ki kellene próbálni, és a legelővigyázatosabban tervezze meg a kísérletet, hogy nehogy valamilyen probléma legyen egy új kísérleti fejlesztésű rakétával. Vezérkari főnök körülnéz a világba, megállapítja, hogy lapföld, hatalmas terület, és egy bizonyos hatalmas területen mindössze egy lap rénszarvas vadász él. Vezérkari főnök utasítja az adjutánsát, elküld egy helikoptert a kísérlet idejére, a rénszarvas vadászt elviszik, a vezérkari főnök boldog, mert a rakéta nem robbant föl, semmi baj nem volt, tökéletesen működött, rénszarvas vadászt visszaviszik, ő is boldog, mert visszament a rénszarvasok közé. Azonban a jelentés után, amit a vezérkari főnök benyújt a miniszternek, a miniszter felmenti a vezérkari főnököt, mert rossz volt a kockázat becslése. Ugyanis az, hogy a rénszarvas vadászér elment egy kétfős személyzetű helikopter, többször föl és leszállt, ahhoz, hogy kihozza, annak a kockázata, hogy bármilyen baj történik a fel és leszállások között, és három ember lehet a sérült, sokkal nagyobb, nagyságrenddel nagyobb, mint az, hogyha a rénszarvas vadászt egy véletlen kísérlet folyamán a visszatérő, nem elégett rakéta darab eltalálja azon a hatalmas területen. Tehát nem egyszerű a kockázatbecslés. Az az igazság, hogy vannak olyan technikák, amitől már együtt élünk, technológiák és mindennapos gyakorlatunkban, ahol nem csinálunk kockázatbecslést, nem akarom említeni itt a gépkocsi közlekedést, mindnyájan közlekedünk és vezetünk, és nem számolunk a balesetekkel, de az újtól, újjal szemben minden kockázati tényezőtől a lehető legbiztonságosabbat várjuk el. Van egy másik aspektusa is befejezésül ennek a kockázat elemzésnek. Ingo Potrikus, egy svájci kutató, pár évvel ezelőtt előállította az aranyrist, amely rizsbe három gént, egy teljes bioszintézis utat épített be, hogy a rizs magja A-vitamin termel. Azon területeken a Földön, ahol Fekete-Afrikába vagy Ázsiába egy tál rizs a napi betevő falat a lakosság nagy részének, ez az az említett 800 millió, aki alultáplált, vagy hiánybetegségben elpusztul, vagy, beteg, vagy megvakul. Ezeken tud segíteni egy ilyen rizs elterjesztése, amely megoldja ennek a populációnak az egészségesebb táplálékkal való ellátását. A tudomány ezt tudja nyújtani. A bevezetése az a politika és a gazdaság feladata, de annak a kockázatát már nem a tudománynak kell állni. Köszönöm szépen.